Így szól az Úr, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 488-as éneket fogjuk ma énekelni elosztva, az első versét énekeljük fennállva, 488-as énekünket keressük ki, 488. dicséretünket keressük ki, annak az első versét énekeljük fennállva, dicsérjük a mi Urunkat, 488-as dicséret első verse így kezdődik, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó helyeket áll hozzá szívesen. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, végetlen kegyelem, Rom szemében adott egy Isten. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett 488-as énekünknek a második és a harmadik verseit énekeljük. Tehát a megkezdett 488-asnak a második és a harmadik verseit énekeljük. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, kit a szentek áldnak.
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, kit a szentek áldnak, koronájukat letisztít te előtte. Javíts szereget, kérdezve imádnak, ki voltál vagy, s nem is soha véget. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, földéköd bár helyzet, és bűnöztem, nem látja dicsőségedet. Csak te vagy Szent Isten, Isten kikívüled, teljes hatalmú szentség szeretet.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, ha belegondolunk abba, hogy mennyei lények, akik téged látnak szüntelenül, annyira be vannak telve avval a csodálattal, hogy milyen hatalmas, csodálatos Isten vagy. Kicsordul a szívükből a hódolat, a dicséret, az öröm, hogy van nekik egy szerető Istenük. Urunk, mi itt vagyunk, akik hitben járunk, nem látásban, ami szemeink elől a bűn miatt el vagy takarva, de a hitünk szemeivel mi is látunk. Bizonyosságunk van arról, hogy te létezel. Jelét adtad milliószor életünkben örökkévaló szeretetednek. Jézusban megbizonyítottad azt, hogy mit érzel irántunk, és meddig mész el irántunk. Elmentél a legvégső pontig, az elveszettségig, a kárhozatig, hogy onnan bennünket kiemelj, megments, visszavigyél magadhoz. És bocsáss meg, Urunk, hogy bár annyi jelét tapasztaltuk, hogy szeretsz, a mi szívünk olyan nehezen tud magasztalni téged, dicsérni téged naponként. Bocsáss meg, hogy elmaradunk az angyal seregek mögött, a hódolatban, az imádatban. A mi gyarló kis énekünkkel, de vágyunk őszintén téged dicsérni, magasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy már téged a földi köd elfed, örökké való szeretettel szeretsz, és uralkodsz ezen a teremtésen, amit alkottál, és a te szívednek szeretetét kiárasztottad felénk is. Köszönjük a kegyelmet, a türelmet, amellyel hordoztál, amit kapunk naponként. Föl sem tudjuk fogni, hogy mennyi türelmedet tékozoltad már ránk. Hányszor tartottad vissza haragodat, mert szerettél, pedig megérdemeltük volna fenyítéseidet, megérdemeltük volna az ítéletet. Köszönjük, Urunk, hogy ma is közeledsz felénk ígéddel, tanításoddal. Készült a te szíved számunkra, olyan sok mindennel, áldásokkal. Vágyva vársz arra, hogy találkozz velünk az Isten tiszteleten, lélekben, az ígében. Megáldj és fölemelj. Áld meg minket ezzel a találkozással. Javaiddal, áldásoddal, kegyelemmel. Szólíts meg, érints meg, taníts. Hadd kérjünk a betegekért, légy az ő gyógyítójuk. Könyörülj a gyászoló szívűeken, a mélységben járókon, a szenvedőkön. Hajolj le ő hozzájuk. Te rád néznek szemeink. Jöjj, Urunk, a te szabadításoddal látogass meg. Amen. Kedves testvérek, a Józsué könyvének a 6. fejezetéhez értünk. A 6. fejezetből az első 16 verset fogom ma olvasni, tehát nem olvassuk a fejezetet végig, csak egyelőre az első 16-ot. Az Élőisten igéjét olvasom, tehát Józsué könyve, annak a 6. fejezetéből az első 16 verset hallgassuk. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai előtt, hogy seki, sebe nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost, itt így 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosztarból készült kürtöt a láda előtt, a 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosztarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép, akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsué Nun fia tehát hívatta a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek fel a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosztarból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta, vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek, a 7 pap, aki a 7 kosztarból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetség ládája pedig utánuk alatt. A fegyveresek, a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué, ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, egy szó se jöjjön ki a szátokból, addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásba. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A 7 pap, aki a 7 kosztarból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A 2. napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy a hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, azt mondta Józsué a népnek, kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Eddig az ige. Áldja meg az Úr az ő igéjét, olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és továbbadását is. Amen. Drága testvérek, Mi emberek nagyon sokszor azt a hibát elkövetjük, hogy sokszor magunkhoz mérjük Istent. Magunkhoz mérjük Istennek az útjait, a mi gondolatainkhoz mérjük Istennek a gondolatait, és föl sem tudjuk fogni, eszünkbe sem jut, hogy Isten maga megfoghatatlanul hatalmasabb, csodálatosabb Úr, mint mi ezt egyáltalán el tudjuk képzelni. Az ő útjai, az ő gondolatai hallatlanul magasabbak, csodálatosabbak, mint az emberi képzelet, értelem egyáltalán fel tudná fogni. Ézsaiás könyvéből, az 55-ös részből olvastam a köszöntő igét, amikor Isten mondja, hogy bizony a ti utaitok nem az én utaim, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Jerikó bevételének a története csodálatosan elénk adja, hogy mennyivel magasabbak az Úr útjai a mi utainknál. Isten gondolatai, Isten terve a mi tervünknél, a mi gondolatunknál, a mi utainknál. Mai címünk így hangzik, az Úr haditerve. Tehát ez a mai cím, az Úr haditerve. Ha a történészeket megkérdezzük, hogy hogyan zajlott egy ókori ostrom, akkor elmondanák nekünk, hogy hát először is hát felvonul a hadinép, és valami hatalmas építkezésbe kezd. Az ókori városok ugye nagyon magas, hatalmas várfallal voltak körülvéve, és hogy egy szinten lehessen harcolni, ostrom műveket építettek. Vagy földből olyan magas fáncot a várfal előtt, amilyen magas legalább a várfal, vagy ilyen fa építményt, ami kerekeken oda tolható a várfal alá, és arról harcoltak a várvédőkkel. Ugye ilyenkor gyakran kivágták az ostromlandó város környékén levő összes fát, tehát egy ilyen hatalmas hónapokig tartó előkészület, utána nem ritkán évekig tartó ostrom, így nézett ki egy ókori várnak az ostroma. Ehhez képest ugye Istennek teljesen más a haditerve, mondja Józsuénak, hogy nem kell ostromművek, sáncok, semmi, nem kell ilyennel foglalkozni, egy fát ki se kell vágni. Kerüljétek meg 6 napon át egyszer a várost, legyen ott az Úr szövetségládája, a papok fújják a kürtöket, és néma csönd a hadinép, kerülje meg a várost, vissza a táborba. 6 napon át így. 7. napon 7-szer kerüljétek meg, és a 7. után, a kürtszó után törjön ki a nép harci kiáltásba, és Isten mondja, hogy én leomlasztom a falakat, mindenki teljesen egyenesen előre behatolhat a városba. De Istennek mások a gondolatai, más a haditerve. Ugye Józsué azon gondolkodhatott volna, hogy na, ezt a hatalmas várost hogy veszem be, akkor lehet, hogy még mindig ott ostromolnák Jerikót. Istennek a tervére hagyatkoztak és győztek. És ez egy kulcsmondat a mai igehirdetésben is. Tehát Józsué és az ön népe egyedül Isten gondolataira, Isten haditervére hagyatkoztak, és így szereztek győzelmet. Nézzük a tanítást. Az első pontunk Jerikó városának a szónak a jelentése. Jerikó szónak a jelentése, holdváros, illatozó, illatos hely. Tehát kifejezve, hogy valamilyen nagyon csodálatos kis város ez. Az ókorban egy bevehetetlen városnak tartották, 20 méter magasak voltak a várfalak, 12 méter vastagok. Maga egyébként a város 8 kilométerre nyugatra feküdt a Jordán folyótól, 10 kilométerre volt tőle a holtenger, 240 méterrel van egyébként a tengerszint alatt, tehát ugye ez egy mély föld, ahol Jerikó feküdt, és olyan helyen volt stratégiailag, hogy a Egyiptomból, Afrikából menő kereskedelmi útvonalakat is tudta ellenőrizni, aki azt annak idején építette, egyes régészek szerint a világ legrégebbi városa Jerikó, az úgy gondolta, hogy hát a legjobb helyre tettem. Hát ez egy illatos hely, csodálatos hely. Fontos, kézben tart dolgokat, hatalma van ennek a városnak. Sérthetetlen, bevehetetlen. És nézzétek meg, hogy aztán Isten ítélete utoléri. A város nevéből, hogy illatozó hely, Van egy nagyon különös tanítás itt a történetben, hogy az, ami a világban sok esetben az emberi szemek előtt jónak, nemesnek, illatosnak, csodásnak tűnik, azt csak mi nem látjuk, hogy valójában Isten szemei előtt ítéletre megérett valami. Lukács 16:15-ben találunk egy igét, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. Mennyi olyan dolog van ezen a világon, akár az istentelen pogány filozófia, de még sorolhatnék rengeteg mindent, ami sok ember előtt, okos ember, tudós ember előtt hanyat tesznek, hogy hát ez egy mennyire fantasztikus emberi alkotás, csodás dolog, és Isten szemei előtt pedig méltó az ítéletre. Mennyi olyan dolog van, amitre majd Isten ítélete rá fogja tenni a kezét, és ha egyszer például Isten majd ráteszi a kezét a hitetlen gondolkodásmódra, a hitetlen tudományra, alapos munkát fog végezni. Ráteszi Isten ítélete majd a kezét az emberi üres szórakozásokra, akkor higgyétek el, alapos munkát fog végezni. Ma is a fiatalok előtt mennyi olyan dolog van, amire alig várják már sok istentelen fiatal, hogy hétvége legyen, és akkor kitörhessünk a hámból. És én is tudom, hogy hát sok fiatal, akiknek az életére rálátásom van, vagy akár a gyermekeimen keresztül ismerem őket, sajnos olyan életet élnek, hogy nincsen olyan hét, hogy ne lennének részegek. Mert a buli ám a legfontosabb, és nincsen korlát, nincs egy jó szó, aki azt mondaná a családból, hogy fiam, leányom, nem az az út, a helyes út. Illatos város, és utoléri az ítélet. Fiatalok szemei előtt bulik, és a saját útjuk illatosnak, csodásnak tűnik. Bárcsak úgy látnánk mindent, hogy ez Isten szemei előtt kedves, vagy hamarosan utoléri azt az utat, az ítélet. Lehet bár a neve, holdváros, illatozó, illatos város. Jerikó felett az Úr kimondta az ítéletet, és nem gondolta volna talán senki egész Kánaánban, hogy Jerikó napjai meg vannak számlálva. Még 7 nap, és nincs Jerikó. Nincs Jerikó többé. A második pontunk, ugye Jerikó városa emberileg bevehetetlen. 20 méter magas falak, 12 méter széles falak, emberileg ez bevehetetlen. Itt, hogyha egy okos hadvezér tervet készítene, mondtam a bevezetőben is, hogy hát ostromsáncok, ostromművek, tehát itt valami nagyon-nagyon komoly előkészület, évekig tartó dolognak kellene lenni, és egyáltalán nem lenne garantálva a győzelem még akkor sem, hogyha a legjobb ostromműveket építjük, és hatalmas áldozatokat hozunk. Ezek bevehetetlen dolgok. Részt ütni egy bevehetetlen váron nagyon-nagyon nehéz dolog. És most figyeljetek, Jerikó szimbolizálja nekünk az életünkben azokat a rettenetesen nehéz akadályokat, amelyek emberileg nem legyőzhetőek, de az Úrral, és hangsúlyozom, csak az Úrral győzhetőek le. Ez egy fontos mondat, még egyszer elmondom, Jerikó városa szimbolizálja nekünk azokat az életünkben levő akadályokat, nehézségeket, amelyeket saját erőből nem lehet legyőzni, csak az Úrral, csak is az Úrral lehet legyőzni. Sok ilyen akadály van ám, és most nem csak a hétköznapi élet akadályaira gondoljatok, hanem az emberi életnek a legnagyobb akadálya, amit aztán Isten legyőzött Jézusban, a bűnnek, a pokolnak, a halálnak hatalma felettünk, a sátánnak a hatalmaskodása felettünk. Na ez volt aztán az olyan akadály, amit az emberi erő soha nem tudott volna legyőzni. A bűnnek hatalma van a bűnbe esett ember felett. A sátánnak joga van a bűnös úton élő ember felett. A pokolnak joga van igényt tartani ránk, mert vétkeztünk az Isten igazsága ellen. A halálnak joga van az emberhez, hogy követelhesse a testét. De jött Jézus, és megtörte a bűn erejét, a sátán hatalmát felettünk. A pokolnak az erejét legyőzte, a halált legyőzte. Megszabadított, és ezt mi emberek önerőből soha nem tudtuk volna végezni. De a végén erről még fogok beszélni. A harmadik pontunk, nézzük meg az emberi gondolatokat. Ha a harcban az ember a saját gondolatára, a saját eszére támaszkodik, akkor mi az, amit az ember csinál? Elsősorban ugye tervet készít, emberi tervet, ami nem Istentől való terv, hanem a mi kis emberi szintünkön levő terv. Kifejezve, amit Ézsaiásnál mond az ige, hogy amilyen magasan van az ég a föld fölött, na hát az én gondolataim olyan magasak a ti gondolataitokhoz képest. Ilyen hatalmas a különbség, és mi el szoktuk felejteni, hogy a mi gondolataink, a mi tudásunk, hát ott a béka feneke alatt van Istenéhez képest. De mi el szoktunk telve lenni azért az emberi okosságtól, tudástól, bölcsességtől, hogy mi mire megyünk, hát semmire nem megyünk igazából. Ugye Jézusnak annyit kellett, hogy föltegyen az embereknek, hogy hát valaki aggódásával, egy araszttal meg tudja hosszabbítani az életét. Ugye itt rájövünk, hogy hát hiába a nagy tudomány, a technika, annyi, a holdra eljutunk minden, egy araszttal nem tudjuk az életünket meghosszabbítani. A bűntől nem tudjuk magunkat megszabadítani. Akkor mire való a tudomány? Hát sok mindenre, de amit igazán kellene, azt nem tudjuk elérni vele. Az ember a maga gondolataiban magára támaszkodik. A saját erőforrásaira, a saját tökéletlen lényére, és ami bűnbe esett tökéletlen lényünkből tökéletlen gondolatok jönnek, tökéletlen tervek, tökéletlen megoldások. Hát nézzük meg egyébként teljesen a világot. Ott van, ami teljesen mindent elrontó, tökéletlen lényünk lenyomata az élet minden területén. Erre képes az ember, ha Isten kihagyja a képletből. Józsué is, hogyha az emberi gondolatokra támaszkodott volna, akkor fát vágott, hónapokon keresztül a néppel, odahordatja, Jerikó várfal alá, ostroműveket épít, íjászokat épít, vagy vitet ugye az ostroművek tetejére. Hát ennyi telt volna az embertől. És nem garantálta volna senki a sikert. Józsué lehet, hogy 10 évet ostromolott, aztán hát ezt lehetetlen bevenni, ott hagyták volna az egészet. Amikor Istent kihagyja az ember a számításaiból, amikor csak saját magára támaszkodik, úgy rendelte Isten, hogy az ember mindig megszégyenüljön, kudarcot valljon. Ezek Isten örök döntései között az egyik ilyen döntés, hogy tanulja meg az ember, hogy Isten nélkül kudarcra van ítélve minden az életünkben. Isten nélkül kudarcra van ítélve egy házasság, egy szerelem, a munkád, az életed, az egészséged, minden. És hogyan szokott élni az ember? Isten nélkül. Kihagyjuk magunk, mert mi tudjuk, és kudarcot vallunk. Életednek a Jerikói legyőzhetetlen akadályként merednek előtted, és lehet, hogy készítesz te is terveket. Ugye ennek nagyon nagy kísértése van, hogy az ember elgondolja, hogy akkor osztok, szorzok, számolok, akkor így fogok csinálni, akkor én ezt úgy döntöttem, és én ezt így látom, meg amúgy érzem, és akkor majd ez így jó lesz, gondolja az ember az Isten nélküli képletben. Egy picit hadd kérlek meg benneteket, hogy gondoljatok a ti életetek Jerikóira. Azokra az akadályokra, amik most a ti életetekben vannak. Amelyen sokszor elkezdesz gondolkodni, és kattog az agyat, hogy fú, hogyan lesz az. Egy picit gondolj bele ezekbe. És gondoljatok bele, hogy mennyire nagy kísértése van annak, hogy tervet készítsünk a mi Jerikóink ellen. Emberi észre, emberi gondolatokat, emberi megoldásokat. Ha maradunk az emberi gondolatoknál, akkor életünk Jerikói vagy legyőznek bennünket, és kudarcot vallunk, hogy egy életen keresztül harcolunk, és felőrölnek bennünket. Ez is egy nagyon különös mondat, és még egyszer elmondom, mert meg kell tanuljuk ezt, hogy Istenre támaszkodjon végre a mi szívünk, és nem magunkra csak. Ha életed Jerikói ellen te magad kezdesz el harcolni, akkor legyőz téged a te Jerikód, kudarcot vallasz, vagy az egész életedet fogja felőrölni és megemészteni. Ez mindig így van. Amikor az ember Isten nélkül harcol a Jerikói ellen, akkor így jár. Nézzétek Isten haditervét. Ugye a mai címünk ezt, hogy Istennek a haditerve. És direkt ezt a címet adtam imádságban kérve az Úrtól a mai igének, hogy ne csak Isten gondolatait nézzük, ne csak az útjait, lássuk az útjait, a gondolatait haditervként. Nézzétek Isten haditervét. Emberüleg ez teljesen egy észszerűtlen dolog, hogy kerüljétek meg 6-szor. 6 nap ugye egyszer-egyszer-egyszer a várost, néma csöndbe, csak a papok fújják a kürtöket, legyen ott a frigyláda, 7. nap meg 7-szer, és majd én cselekszem, leomlasztom a falakat. Ugye, ha amikor az ember a saját értelme mérlegére teszi az Istennek a gondolatait, akkor nagyon sokan bátran kimerik mondani, hogy ez elég nagy arcátlanság tőlünk, amikor mi mérjük meg Istent a mi mérlegünkön, és kimondják sokan a Biblia fejet, hogy ez badarság, kimondják a keresztény hit alap igazságai felett, hogy szerintük az valami butaság. Ugye mekkora arcátlanság az ember részéről, hogy megmérjük a mérhetetlen Istent, ami gyarló, tökéletlen értelmünk mérlegén, és így ex katedra így mondjuk a véleményt, hogy akkor szerintünk az Istennek mi a hibája, vagy hol rontja el. Félelmetes. Jerikó bevétele megmutatja, hogy Istennek az egész haditerve egy olyan haditerv, ami az egyetlen győztes haditerv, de itt nincsen helye annak, hogy az ember a maga értelmével az Isten tervét megmérje. Hadd kérjelek meg benneteket, hogy soha ne akarjátok az emberi értelem mérlegére tenni az Úrnak a tanácsait, gondolatait. Itt egy opció van, hittel elfogadni, engedelmeskedni, és akkor éled át a győzelmet. Józsuére, amikor ránézünk, akkor látjuk a hitben alázatos embert, aki nem kezd el okoskodni, és nem mondja el, hogy Uram, mi úgy szoktuk ám csinálni, hogy akkor építünk sáncot, és akkor hogyan szoktunk harcolni. Nem mondja ezt. Nem kezd el informálni a mennyet, hogy neki aztán milyen jó ötletei vannak. Hitben elfogadja Istennek a haditervét, kiadja a parancsot, ezt így fogjuk csinálni. Isten így gondolta. Eszébe nem jut, hogy neki jobb ötlete lenne, mint Istennek az ötlete. Olyan jó nézni az ilyen embert, aki nem okoskodik Isten előtt. Elfogadja, amit az Úr mond, beáll alázatosan a helyére, úgy csinálja és megáldatik. Az az élet áldatik meg, aki elfogadja Isten haditervét, gondolatait, útjait, tanácsait, az az élet fogja átélni az áldásokat, a győzelmeket. Milyen emberek vagyunk-e? Istennek a receptje benne van egyébként ebben a tervben, és ez kiolvasható az igében. Az első, amit Isten parancsba ad, hogy a papok hozzák a frigyládát. Ez még az előtti parancs, hogy akkor a kürtösök meg a fegyveresek is akkor menjenek. A frigyláda. A frigyláda ugye az Ószövetség legszentebb Isten tiszteleti eszköze, Jézus Krisztus előképe, az Isten bizonyságtétele önmagáról, nem véletlenül volt ugye a törvénytáblák, két kőtáblája elrejtve a frigyládába, mert Jézus töltötte be a törvényt. Ezt is kiábrázolja a ládába zárt törvénykönyv, így már nem vádol a 10 parancsolat, mert Jézus betöltötte azt. Helyezd életed első helyére az Úr Jézust. Ez az receptnek ez az első sora gyakorlatilag, amit ki kell olvasni. Istennek a megfelelő helyet juttasd, kövesd az Úr tanácsait, És érdekes dolog van itt az, hogy a szátokból egy hang ne jöjjön ki, mondja Józsué a harcosoknak. Nehogy itt nekem úgy járjátok körbe a város, hogy üvöltözve meg csatakiált. Nem, néma csönd. Mi ennek a jelentése? Van egy igaz ószövetségben, csendességben, imádságban reménységetek lett volna. Ez a receptnek a második mondata. Csendességben, imádságban. Ha győzni akarsz, akkor itt nincsen helye az emberi egyéb zajoknak, csendességben, imádságban. És megkérdezi tőlünk ez a kis receptsor, hogy mennyire van jelen a te életedben a csendesség, vagy mennyire vagy ebben hűséges, vagy mennyire marad el, vagy anélkül nem tudod elkezdeni a napot. Ott vagy-e Isten előtt minden nap hűségesen, imádságban, a szívedet kiöntve, az imádságaidat, mindet elmondva. És testvérek, az nem csendesség, amikor kutya futában az ember már, hogy fél zsemlével az arcában elolvas így rettében két ige verset, és akkor elmondja, hogy de elolvastam a mai igét, és akkor már rohan ki az autóhoz, biciklihez, egyéb eszközhöz, mert megy a munkába. Az nem csendesség. Az a csendesség, amikor megállok, belső szóba, ugye Jézus mondja hegyi beszédben, hogy menj be a te belső szobádba, és atyád, aki titkon rejtve van, megfizet neked. Jézus korában ugye a zsidó otthonoknak a szobáinál nem volt ajtó. Egyetlen egy helyiségen volt ajtó. Ezt képzeltek el, hogy ez a zöldség tároló volt. Ez egy nagyon-nagyon alacsony, ablak nélküli, hűsben tartotta, hogy a zöldségeket, nem volt hűtőgépük, ezen volt ajtó. Az eredeti görög szövegben az a szó van, ami ezt a kis ajtóval rendelkező zöldségtárolót jelentette, ott sötét volt, ablak nem volt rajta, hogy a keleti meleg ne melegítse föl azt a helységet, és Jézus erről beszél a hegyi beszédben, hogy na, oda vonulj el egy olyan helyre, ahol egyedül vagy a mennyei atyáddal. Ahol nem zavarnak meg, nem tör rád senki a családból, hogy most akkor ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, most akkor szaladjunk, menjünk, ott nyugodtan vagy. Legyél négy szem közt Istennel. Mondd el neki a szíved, minden dolgát. Megvan, azt mondja Jézus, hogy atyád, aki ott van jelen, ő majd megfizet neked. Vagyis megáld. Ennek lesz áldás a következménye. És így kérdezzek meg benneteket, hogy ilyen csendesség van-e? Nyilván mi nem a kamránkba megyünk be, meg nem a spázba kell beköltöznöd, szó szerint véve ezt az igét, hanem úgy szoktál-e csendesedni, hogy nem zavar meg senki, semmi. Csendesség alatt nem hallgatunk rádiót, meg tévét, mert négy szem közt vagyunk az Úrral. Adsz-e időt Istennek az életedben? Csendességben, imádságban reménységetek lett volna. De Istennek a receptje, tehát tedd Jézus Krisztus az első helyre, csendesség, imádság legyen ott a te életedbe, kövesd engedelmesen az Úr megértett igéjét, és ennek a következménye, hogy áldás és győzelem lesz az életedbe. Ez a recept, ez van benne Jerikó bevételénél Bibliában. Előttünk ott hatalmasodhatnak Jerikóink kőfalai, a te életedben levő akadályok, 20 méter magas, bevehetetlen ért falai. Józsué megértette, vagy Istenre támaszkodom 100%-osan és győzök, vagy a maga messzére támaszkodom és kudarcot vallok. Mi melyik úton szoktunk harcolni? Mert melyik a szimpatikusabb? Isten útja? Isten gondolata, Isten haditerve, vagy a miénk? Mert nekünk olyan jó ötleteink vannak Istennel szemben. A következő pontunk, hogy a győzelem egészen Isten kezében van. Ó, de nehezen tudja ezt még a hívő ember is megtanulni, hogy a győzelem nem az én kezemben van, Istenében. A győzelem igazából nem rajtam múlik, Istenem múlik. Rajtam az engedelmesség múlik, az Istenre figyelés múlik, a győzelem akkor is az Isten kezében van. És nézzétek meg azt az érdekes dolgot, hogy Istennek lett volna hatalma egyet csettinteni, és az első nap leomlasztani a falakat, de ő azt mondta Józsuénak, hogy hát majd a hetedik napon lesz ez így, hat napig kerülgessétek, hetedik napon hétszer, akkor fogom a falakat leomlasztani. Miért kellett ez a hét nap, hogyha Istennek menne ez egyből? Ugye ez megint egy olyan kérdés, amire azt mondja a Biblia, hogy mert a győzelem akkor következik be, amikor Isten óráján odaér a mutató. A győzelem idejét is Isten határozza meg, nem mi. Mi nagyon sokszor dirigálunk Istennek, hogy akkor Uram, az én Jerikóm falát most. Nem így van. Nem mi diktálunk a hatalmas Istennek. A hadinépnek ez alatt a hét nap alatt türelmet kellett tanulnia, engedelmességet kellett tanulnia, a várakozásban az álhatatosság formálódott bennük, a hét nap alatt az engedelmességet tanulták, ráhagyatkozunk Isten haditervére. El tudjátok képzelni, hogy mennyi kacagást hallhattak ez alatt a hat napon a jerikói várfalról. Biztos vagyok benne, hogy a jerikóiak meg voltak róla győződve, hogy akkor most sáncok épülnek, ostromművek épülnek, kőhajítókat fog csináltatni Józsué. És ennek nyomát sem látták. Mit kacaghattak, hogy hát ezek a szerencsétlenek itt kerülgetik egy ládával a várost, ami 20 méter magas falainkat, olyan kis picurkáknak néznek ki ott az emberek, hát ezek soha nem jutnak be ide. Mondja a világ ma is Isten dolgaira, lekicsinli, lebecsmérli Isten győzelmes dolgait, kigúnyolja Isten népét, ma is így van ez. De a győzelem Isten kezében van. Amíg Isten népe türelmet tanul, amíg Isten népének a hite erősödik, amíg Isten népe megtanul ráhagyatkozni Isten haditervére 100%-osan, addig ezt tesszük mi a világ gúnydalainak zuhatagában. Mindig így van. Mindig így van. Életed legyőzhetetlennek vélt akadályai akkor omlanak le, ha teljesen az Úr kezébe teszed magad, ráhagyatkozol az ő haditervére. Ez is egy fontos mondat, még egyszer elmondom. A te életed legyőzhetetlennek vélt akadályai akkor fognak leomlani, ha teljesen az Úr kezébe teszed magad, ráhagyatkozol a győzelmes Istenre, ráhagyatkozol az ő haditervére. És akkor le fog omlani. És az utolsó pontban hadd beszéljek nektek Jézus Krisztusban levő haditervéről Istennek. Mondtam az elején, hogy fogok még beszélni arról, hogy a mi igazi Jerikónk, az emberiség igazi legyőzhetetlen akadálya, a bűn, a ránk igényt tartó pokol, a halál és a Sátán, amit emberi erő soha nem tudott volna legyőzni. És Istennek a haditerve, az egész evangélium, a megváltásunk a leggyőzelmesebb, leghatalmasabb haditerv. Isten küldött valakit. Egyszer valakit! Az ő fiát. A Sátán tudta, hogy Jézus azért jött, hogy megváltson. Valamit véghez tud vinni. Elpusztítani akarta. Hazudtak Jézusról. Körbevették ármánnyal, hazugsággal. Annyi hazugságban Jézusról egy-egy evangélium elmondja, hogy mindenféle rosszat terjesztettek róla. Megpróbálja lejáratni. Elbuktatni kísértésben nem megy neki. Aztán látszólag úgy tűnik, hogy na, sikerül megölni. Egy tanítványt rávett a Sátán, hogy elárulja. A főpapokat sikerült a Mesiás ellen fordítani. A gerinctelen politikust, Pilátust sikerült rávennie, hogy hát meg tudta állapítani, hogy az ember bűntelen, és mégis milyen ítéletet hoz? Méltó halálra. Ugye, mint hogyha egy bíró a bíróságon kimondaná egy vádlat felől, hogy nem igazak a vádak, hamis a vád, hamisak a tanuk. Ez az egész mind hazugság, végeredmény, ítélet, ne menjen a vetszőhelyre. És a Sátán örül. Amikor Jézus a kereszten van, ott döbben rá, hogy egy ártatlan, engedelmes megváltó, engedelmes halála töri meg az ő minden hatalmát, a bűn hatalmát, a pokol erejét tönkre vágja. A halált is legyőzi egy engedelmes megváltó, engedelmes halála és a feltámadása. Nézzétek meg, hogy a Sátán hogyan vált stratégiát az utolsó pillanatban, de akkor is már hiába. Ez elpusztítására tört végig, és nagypénteken a legutolsó stratégiát vált a Sátán, akkor meg azt mondatja ott az övéivel a Sátán Jézusnak, hogy szállj le a keresztre, akkor hiszünk neked. Rájött a Sátán, ha Jézus most engedelmesen meghal, megtörik a hatalma. Megtörik a bűn hatalma, a pokol minden ereje. Veszített. És jön az utolsó kísértés Jézusnak, szállj le, akkor hiszünk neked. Tudja a Sátán, most Jézus visszavenné a hatalmát a keresztről, lesz áll a nagy hatalommal, dicsőséggel, hogy igen, én vagyok, és vissza tudok jönni a keresztről is. Nem mondhatta volna ki, hogy elvégeztetett. Nem lennénk megváltva. Nem tört volna meg a bűn és a Sátán hatalmat. Jézus nem szállt le a keresztről. Értem, megérted. Az ő engedelmes halála megtörte a bűn erejét a te életed fölött. Megtörte a Sátán igénytartó hatalmát az életed fölött. A pokol ereje megtöretett, és az ő feltámadásában a halált hozó erő is megtöretett. A halál hatalma is legyőzetett. Jézus Krisztus, az engedelmes megváltó, ártatlan halála, ami emberi értelem szerint valószínűleg valami gyenge próbálkozásnak tűnhetett emberi szemmel. Ez volt a leghatalmasabb, legdiadalmasabb haditerv. Míg a Sátán sem látott át rajta, hogy ő pont egy engedelmes, ártatlan megváltó, ártatlan halálán töretik meg. Nem látta a Sátán, hogy ott fogja őt legyőzni. Isten fia látszólagos erőtlenségben őt a hatalmas ördögöt. Legyőzetett a Sátán, a mi Jerikónk, megtöretett a bűnhatalma feletted, hogy te Isten gyermekévé legyél a Jézusba vetett hit által. Hiszed ezt? Ma is egy történettel zárom. Az indonéz szigetvilág a világban az egyik legkedveltebb turisztikai célpont a gazdagok előtt. Eleve gyönyörű a klímája, csodálatos a tengerpart, hihetetlen tiszta ott a tengervíz, sok méter mélyig átlátszó kristálytiszta vízen keresztül lehet látni, és sokan mennek oda a gazdagok közül szerte a világon, rengeteg turistát, milliók fordulnak meg Indonéziában, mert gyönyörű ott úszni, a vizet kedvelők ott szörföznek, búvárkodnak, úsznak, hajókáznak. Ha megnézitek viszont az indonéz benszülötteket, a legtöbb nem tud úszni. Kimennek a vízre, kis fahajókkal halásznak, abból élnek, de a legtöbb bele sem mer menni a vízbe, nem tud úszni, és rettegnek a víztől. Miért? Mert egyszer régen hazudtak nekik. Az indonéz ős lakosoknak azt hazudták, hogy a víz tele van démonokkal, és hogyha belemerészkednek a vízbe, az árt nekik is, meg a családjaiknak is. És ez a pogány, babonás hit, ez az indonéz őslakosokat mai napig átjár, és nem mennek be a vízbe. Legtöbb indonéz nem tud úszni. Ezt azért mondtam el nektek, mert ma Sátán ugyanígy oda megy a mi életünkhöz, és sok ember életéhez, és azt a hazugságot mondja, hogy ne reménykedj ám Istenben, mert nem tudsz megszabadulni a bűntől. Nem tud soha megszabadulni tőlem. Ne reménykedj a hit útjában, mert a bűn erősebb. A kározat úgyis magával ránt. Az én kezemből nincs kiút. Jön a sátán, és rengeteg embernek azt mondja, hogy nincsen megoldás az életedre. Inkább dobd el magadtól az életedet, legyél öngyilkos, csak nehogy Jézushoz menjél. Annyi hazugságot mond a sátán. Mai napig. És sok ember azért nem megy Jézushoz, mert hazudtak neki. És elhitte a hazugságot. Ahogy az indonézek nem mennek be az óceánba, mert hazudtak nekik, és azt elhitték. Sok ember Jézus Krisztus diadalmas evangéliumát, Isten győztes haditervét nem veszik komolyan, mert hazudtak nekik. És a hazugságra figyelnek. Jézusban Isten legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt, legyőzte a poklot, a halált, mindent, hogy a te életed az Isten gyermekeként levő életet élje, hogy a te életed ott legyen majd az örökké valóságban, hogy a te szíved békességet nyerjen, hogy Jézus hatalma elszaggassa a te életed bűnös kötelékeit, megszabadulja megkötözöttségeidből. Örökké élj! Ezért győzött Jézus. Nem Jerikó külfalai állnak. Azok leomlottak. Nem a sátán diadalmaskodott nagy pénteken, vagy bármelyik napon. Isten haditerve volt a győztes. Jézus győzött, hogy te élhess örökké. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözlülsz mind te, mind a te házad népe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy Jerikó várfalai, a leomlásuk, Józsué győzelme a mai napig hirdetik nekünk, hogy egyedül a te haditerved a győztes. Nem az emberi értelem gondolatai. Mennyi gondolatot szült már az ember az élete hatalmas akadályaival szemben. Mennyi próbálkozása volt már az emberiségnek a bűnnel szemben, az ördög hatalmaskodásaival szemben, de Isten nélkül ezek mind kudarcot vallottak. Urunk, köszönjük, hogy tanulhatjuk az igéből, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk, ne a magunk útját járjuk, mert a te utad a győztes. A te utadon van áldás, ott van ezen az úton az igazi békesség, a te utadon van kegyelem, győzelem. És vágyjuk megvallani neked, Urunk, a mi gyarló próbálkozásainkat. Vágyjuk megvallani, hogy arcátlanság volt tőlünk, amikor a te tanácsaidat, a Biblia gondolatait tettük a mi értelmünk mérlegére. Olyan bátran tudja kimondani sok ember a Biblia tanításai felett, hogy szerinte az nem jó. Félelmetes, Urunk, hogy mi magunkat oda merjük egy szintre állítani veled, a mi gondolatainkat a tiéd mellé, a mi utainkat a te utaid mellé. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd helyre tesz minket. Szeretnénk megalázkodni előtted, és megvallani, hogy mi is mondtunk sok ilyent. Könyörülj rajtunk. Vágyjuk neked adni a gyeplőt. Szeretnénk egyedül te rád támaszkodni. A te haditervedet nézni és elfogadni, ahogy Józsué tette és győzött. Olyan a kísértése van számunkra is a mi emberi tervezgetésünknek, a mi emberi gondolataink komolyan vételének. És kihagyjunk téged, és kihagyjuk a te győztes gondolataidat. Könyörülj meg rajtunk. Áldott légy, hogy Jézus Krisztusban az emberiség legnagyobb jerikói falát győzted le, a bűnhatalmát, a sátán erejét, a pokol és a halál erejét. Győztél, hogy akik benned hisznek, élhessenek örökké kegyelemben. Dicsérünk az Úr Jézusért. A te haditervedért, a te győzelmedért. és a reménységért, a hit útjáért, a te népedért is téged dicsérünk. Népet szereztél magadnak, akik benned hisznek, rád támaszkodnak, téged követnek, veled élnek. Vonj minket a te néped közé. Ments meg életünket. Amen. A csendes kertben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. És most pont május 1-re esik az Isten tiszteletünk, úgyhogy szeretettel hadd köszöntsem az édesanyákat, és énekeljük el a 134-es Zsoltár harmadik versét, most az édesanyákra áldást kérve, az Úr valóban áldja meg, hogy sok áldást hozzanak az édesanyák ezen a világon, töltsék be az Úrtól kapott szerepüket, tanítsanak hitre, hozzanak melegséget, legyenek áldások. Úgyhogy a 134-es Zsoltár harmadik versét énekeljük most az édesanyákra, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Úgy Isten áldja meg még egyszer az édesanyákat, és az Úr legyen valamennyiünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 488-as dicséretnek a negyedik verse, és még kivonulás előtt a himnuszt is fennállva elénekeljük, tehát a 488-as éneket kerestük ki ismét, annak a negyedik versét énekeljük, majd a himnuszt fennállva kivonulás előtt 488-as ének negyedik verse pedig így kezdődik, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, nagy és erős Isten.
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, nagy és erős Isten, minden művet dicsi az ég fölcs tengeren. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, áldott védhetetlen, három szemében adj áldott Isten. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséte, nyújtse vége védőkat a küzdelemségeke. Mástos takit végtentét, Mária.